December 5-én volt a Talaj Világnapja, és természetesen ez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet számára egy nagyon fontos világnap, mert ilyenkor föl tudja hívni a figyelmet az egészséges talajok jelentőségére és a biogazdálkodás talajvédő szerepére, mert hogy e kettő tekintetében az önki élen jár, tehát önök letették a voksukat mind az egészséges talajok, mind pedig a biogazdálkodás mellett.
Igen, így van, és különösen nagy jelentősége van, sőt erre nagyobb jelentősége lesz annak, hogy a gazdálkodók odafigyeljenek arra, hogy hogyan bánnak a talajokkal, ugyanis globálisan megfigyelhető az, hogy rémisztő mértéket ölt a környezetünk állapotának a romlása, és ezek közül is kiemelkedő a talajokkal kapcsolatos problémáknak a sokasága, ami leginkább abból fakad, hogy a talajokat a gazdálkodók művelik, nem csak Európában, Közép-Európában, hanem világszerte, és talaj az egyik legfontosabb megújuló erőforrásunk. Megújuló erőforrásnak tekintjük, hiszen talajok folyamatosan képződnek. Ugyanakkor gyakorlatilag mégiscsak azt kell mondani, hogy ez egy nem megújuló erőforrás, mert hogy nagyon-nagyon lassan képződnek a talajok ahhoz képest, ahogyan a gazdálkodók elhasználják. Ez az elhasználás, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gazdálkodás során a talajfelszínt azt újra meg újra megbolygatják. Szántják, előkészítik vetőágynak. Ez egy kicsit nyilván furcsán hangzik, hiszen a mi generációnk már úgy nőtt föl, hogy ha a vidéki tájban mozgunk, akkor mindannyian szántóföldeket látunk. Ugye Magyarország mezőgazdaságilag művelt területeinek a legnagyobb része, 4,5 millió hektár a szántóföld. A mi szemünknek ez a természetes, és azt mondjuk, hogy ez a természetes, hogy a termőföldek azok meg vannak szántva, ugyanakkor a talaj egészsége szempontjából az, hogy a talaj meg van bolygatva, le van szedve róla a növényzet, alá van forgatva a növényzet, és csupasz talajfelszín van, ez egy hihetetlen nagy problémát okoz. És világszerte nagyon sok kutatás folyik azzal kapcsolatban, hogy valójában a talaj szerkezetnek a stabilitása az hogyan is alakul ki, mert hogy ugye a talajban a talajképző kőzetnek a mállásából eredő kis kőzetszemcsék vannak, aztán szerves anyag van, némi élő anyag, gombák és baktériumok vannak, és ezek együtt alkotnak ilyen úgynevezett talajagregátumokat, amelyek közé a levegő és a víz be tud jutni. Így alakul ki a talaj. Most akkor, amikor a talajt megművelik a gazdálkodók, akkor gyakorlatilag az élő szerves anyagot készítik arra, hogy fogyasszák a holt szerves anyagot, és miután ezek az anyagoknak a mennyisége csökken a talajban, ezáltal szétesik ez a talajagregátum, és elporosodik a talaj. És igazából ezt mindenki tapasztalhatja. Ugye minden tavasz végén, illetve ősz elején, akkor, amikor a tavaszi meg az őszi vetés előkészítése történik, vagy már megtörtént, de még nincsen növényzet a talajon, akkor jönnek azok a hihetetlen erős szélviharok, amelyek fölkapják ezt az elporosodott talajréteget, és beterítik az egész környéket, az utakat, ugye baleseteket okozva, de nem ez a fő probléma, hogy baleseteket okoznak, hanem az, hogy a talajnak a szerkezete az ezeken a, most már azt mondom, hogy több száz éve művelt területeken egyre gyorsuló ütemben romlik. És akkor ugye a kommunikációnak az a lényege, hogy fölhívjuk a társadalom, illetve a gazdálkodók figyelmét arra, hogy ezen lehet javítani. Vannak egészen szélsőséges formák, ez az úgynevezett no-till technológia, vagy direktvetéssel dolgozó gazdálkodói rendszer, akik tényleg folyamatosan növényborítást tartanak fönn a területen, ezt a növénytakarótest valamilyen úton megsemmisítik, és ebbe a növényi maradék alá vetik be a következő növényt, és ez alól fejlődik ki majd a következő növény. Ez Magyarországon is terjed, van már pár gazdálkodó, aki ezzel foglalkozik, nagyon érdekes eredményeik vannak. Pár év alatt láthatóan javul a talaj élet, ez alatt a talajtakaró réteg alatt, megnövekedik a földi gilisztáknak a száma, hogyha az ember széthúzza ezt a mulcs réteget, akkor alatta nagyon jó talajállapotot, igazi jó földszagú, morzsalékos talajt fog találni, ami arra utal, hogy ebben a talajban a baktériumok és a gombák, amik igazából ezt a jó talajszerkezetet okozzák, ezek jól élnek. De ezt látjuk, hogy ez egy szélsőség, és hogy ebbe az irányban nyilvánvalóan a gazdálkodóknak a sokasága nem fog tudni elindulni. Amin viszont a gazdálkodók többsége javíthat, az az, hogyha végig gondolja, hogy az egész év során, tehát a 365 napból hány napot fedett le a talaja. és komolyan veszi azt, hogy akkor, amikor a támogatáspolitikában megjelenik az, hogy takarónövényeket kell a területen tartani egy meghatározott időszakig, akkor úgy tervezi meg a növénykultúráknak a sorrendjét, hogy a 365 napból minél hosszabb ideig legyen akár kultúrnövény, akár pedig valamilyen vetett takaró növény a területen. Mert ezzel tudja a talaját megvédeni és újraépíteni. És ezzel kapcsolatban sokféle anyagot készítünk, és rajtunk kívül is nagyon sok hazai, illetve nemzetközi oktatóanyag vagy bemutatóanyag is elérhető, akár a világhálón videós formában, akár elkészített szaktanácsadási, tehát egy technológiai javaslatok formájában. Nagyon ajánljuk, hogy kövessék az ilyen jellegű információkat, és figyeljék azokat a csatornákat, ahonnan jó gyakorlati információkat tudnak keresni, és javasolnék is egy pár ilyen oldalt. Elsősorban nyilván a miénket, a biokutatás.hu oldalon, illetve az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet YouTube csatornáján is találhatók ilyen anyagok. Aztán ami magyar nyelvű, a talajmegújító gazdáknak a honlapja és a rendezvényeik. Ezen kívül kertészeknek, akár professzionális kertészeknek, akár a házi kertben az önellátó gazdálkodással foglalkozóknak a Gyula Ivánféle mély mulcs módszer az, ami nagyon érdekes és ajánlott, de egyébként a komposztra alapozott kertészeti termelés az, az árutermelő gazdálkodók számára is egyértelműen nagyon ajánlott, és nagyon gyorsan lehet a talajok állapotát javítani.
Mondjuk nagyon érdekes, amiket mondott, de bennem az merült fel, hogy szerintem a legtöbb gazda, sőt a legtöbb laikusnak fogalma sincs arról, hogy egyrészt 2-3 cm termőtaraj kialakulása az akár 1000 évig is eltarthat, és hogy a föld leggazdagabb élőhelye. A világ gombáinak 90%-a, a növények 85%-a, és a baktériumok több mint fele rejlik a földünkben, és 1 gramm talajban akár 10 milliárd élőlény is megtalálható. Ezeknek az élőlényeknek pedig mindössze 1%-át sikerült eddig beazonosítani. Tehát szerintem fogalmuk sincs az embereknek arról, hogy mi van a talpuk alatt.
Igen, ez így van, de a legnagyobb probléma az az, és most elnézést, hogy én is én akadozva beszélek erről, de hogy a kutatóktól néha úgy érzem, hogy azt várja a társadalom, hogy tudjon mindent. Miközben mi ott állunk egy hatalmas nagy világ előtt, amire csak azt tudjuk mondani, hogy úristen, mi van még előttünk, és mennyire keveset tudunk róla, és minél többet tudunk, annál pontosabban értjük, meg annál nagyobb, azt mondom, a bizonytalanság bennünk, hogy mennyire összefügg egyik rendszer a másikkal. Ez a gomba és a baktérium világ, ez azért érdekes, mert hogy elég nehezen is vizsgálható, tehát egy ilyen genetikai vizsgálattal, amik ugye nagyon divatosak, és azt gondoljuk, hogy na hát beküldünk egy valamit egy laborba, akkor majd arról mindent meg fognak mondani. Tudnak azonosítani élőlényeket, vagy élőlény csoportokat, de azt, hogy pontosan melyiknek mi a funkciója, és hogy ezek hogyan dolgoznak együtt, ezt igazából sejtjük. És ugye az a másik nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezek a baktériumok, nem a talajban élő baktériumok, hanem más baktériumok, ezek ugye a mi életünket, minden élő szervezetet befolyásolnak. A mi bérrendszerünkben is iszonyatos nagy számban élnek baktériumok, amik alapjában befolyásolják a mi egészségünket, jólétünket, emésztésünket, hangulatunkat, az anyagcserénket. Ugyanígy valamennyi állat a haszonállatokban és a vadállatokban, de a növényekhez is egy hasonló mikroflóra kapcsolódik, és ezeknek az egészséges aránya szükséges ahhoz, hogy a biológiai folyamatok, hogy úgy mondjam, rendben menjenek. És van egy olyan szaktanácsadási programunk, egy újszerű módszert használunk benne, amiben kifejezetten azt vizsgáljuk, hogy a talajokban a mikroorganizmusoknak, tehát a baktériumoknak és a gombáknak a mennyisége, illetve a sokfélesége az hogyan alakul, és egészen megdöbbentő az, hogy egyébként a gazdálkodónak az előző több éves gyakorlata, az, hogy milyen növényeket termesztett, hogyan művelte a talaját, és hogy mennyi kemikáliát használt, meg persze az, hogy az időjárás milyen volt az elmúlt években, ez egészen megdöbbentő módon visszatükröződik az eredményekben. És ez alapján teljesen egyértelműen azt tudjuk mondani a gazdálkodóknak, meg mi magunk is ezt csináljuk így a saját gazdaságainkban és a kertjeinkben, hogy a lehető legkevesebbet kell a talajt bolygatni, és minden szerves anyagot ott kell hagyni a talajnak a felszínén, ideértve ugye a fákról lehullott lombot, a látszárú növényeket, a gyomnövényeket, amelyek a kertben teremnek, tehát nyugodtan a gazdálkodó vagy a kertgazdálkodó az húzza ki, dobja le a földre, ezt majd a baktériumok, meg a földigilisták, ezek majd szépen be fogják dolgozni a talajba. A mi számunkra, meg a természet számára, meg ahhoz, hogy meg tudjon újulni a talaj, ott az a normális állapot, hogy növénymaradványok vannak a talajnak a felszínén. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz elfogadni, mert hogy a mi generációnk, hogy akik ma élnek, mondjuk a 80 éves korig bezárólag, mindenki úgy nőtt föl, hogy a csupasz talajt gondoljuk, vagy gondoltuk egy kertben is szépnek. Az a gazdaasszony volt jó, aki állandóan kapált a kertjében, és csak a paprikát, paradicsomot, a kultúrnövényeket hagyta meg, vagy a szőlőt, és ott egyetlen egy szága az nem volt. És én ezt látom a legnehezebbnek egyébként, hogy hogyan fogják a gazdálkodók is, meg a kertművelők is azt megérteni, hogy ez a legpusztítóbb dolog a talajaink számára.
Igen, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert hogyha arborétumoknak a vezetőivel beszélgetek, botanikusokkal, akkor ők is azt mondják, hogy bizonyos mértékig a lehulló lombot el kell takarítani, mert hogy ott elindulhatnak olyan folyamatok, ami mondjuk nem jó a földnek. Tehát ilyen erjedéstől kezdve, stb. Na most akkor legyen okos az ember, hogy mit csináljon, hagyja ott a lombot, vagy pedig ne hagyja ott a lombot.
Hát az erdőben is, ott, ahol a talajképződés a legintenzívebb, a réteken és az erdőkben, ott senki nem távolítja el a növény maradványt.
Igen.
Azok ott maradnak. Az az igazság, hogy az a ragasztó anyag, ami a talaj morzsákat összeragasztja, régóta sejtjük azt, hogy van valami ragasztó anyag, ami segíti ezeket a fizikai alkotókat összetapadni. Az egyik ilyen legfontosabb anyag, az egy glomalin nevű anyag, amit a talajban élő gombák egy része termel. És ugye a talajban élő gombának nem az a lényegi része, amit a talaj felszín fölött látunk magát a termőtestet, hanem az a hatalmas nagy hálózat, ami egész évben a talaj felszíne alatt él, és akkor, amikor a termőtest kialakul, akkor az csak egy töredéke lesz az egész gomba szervezetének. És hogyha az ember ilyen szemmel néz a talajra, hogy na most akkor ebben a folyamatosan művelt, aprított, forgatott talajban vajon mekkora esélye van annak, hogy egy gombahálózat kialakuljon.
Semmi.
Ez a gombaszövedék, akkor gyakorlatilag semmi. Márpedig az egészséges talajokhoz, hogy a talajszerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz erre a gombaszerkezetre van szükség. Ezért szükséges az, hogy minél hosszabb ideig tartsanak fönn olyan kultúrákat a területen a gazdálkodók, amelyek kevésbé vannak háborgatva. És erre vannak jó bevált módszerek. Tehát mondjuk a lucernát azt mondom, hogy mindenki jól ismeri, vagy a vörösherét, ezek ilyen takarmánynövények, amelyet lehet úgy vetni, hogy egy tökéletesen előkészített magányba, tehát egy teljesen csupasz talajfelszínbe augusztus végén, esetleg március elején elveti, és akkor ott ugye az a kis növényke, hát elég sokáig, egy 3-4 hónapig azért eléggé nehézkesen fejlődik, majd egy fél év múlva fogja jól takarni a talajt, de ismert az a technológia is, amikor gabonanövény, ami már látszik, ennek a sorai közé vetik el ezt az apró magvú növényt, és amikor a gabonát learatják július elején, június végén, akkor alatta már ott vannak a kifejlődött kis lucerna vagy vörösere növények, amelyek az első csapadékkal megugranak. Tehát meg van takarítva az a 2-3 hónap, amíg ez a lucerna vagy vörösere, vagy bármelyik más apró magvú pillangós mondanám, degerősödhetne. Tehát vannak arra ma már technikák, hogy egybefűzze a gazdálkodó a növényeket, ezt az úgynevezett alávetés, köztesvetés technológiát használja, és ezzel is tudja a fedetlen talajfelszín időszakát csökkenteni.
Nagyon érdekes, mert ugye a szél a talaj porosodását, elporosodását hozza, ugye a szélerózió Magyarországon 1,4 millió hektárt érint, és összesen évente 80-110 millió köbméter talajt veszítünk el, és akkor még ott van a vízerózió, mert hogy ugye a mezőgazdaságilag művelt területeinknek harmadát veszélyezteti, pedig ugye a talaj az rengeteg vizet képes tárolni. Csak ugye a klímaváltozás egyik hozadéka az, hogy egyre inkább asszályosodunk, a délalföld pedig elsivatagosodik, egyre kevesebb a csapadék.
Igen, igen, de igazából a szélerózió és a vízerózió az egy létező jelenség. Hogyha az ember végignézi a földtörténetet, akkor azt mondja, pontosan látjuk, hogy voltak különböző hegységképződési időszakok, és mondjuk az ötödik meg a hatodik nagy hegységképződési időszakban képződött magas hegyeknek a lekoppásával alakultak ki a magyarországi középhegységek. Tehát ez egy létező folyamat. Itt az a kérdés, hogy az ember ezt a szél- és vízeróziót, ezt gyorsítja-e vagy nem, és többféle módon gyorsítják a gazdálkodók a szélerózióhoz és a vízerózióhoz. Az egyik az az, hogy nincs elég élő gyökér a talajban, nincs elég ragasztóanyag a talajban, ezáltal szétesnek a talajagregátumok, amiket a szél föl tud kapni, és a víz az el tud sodorni. Ez az egyik nagyon komoly faktor. A másik nagyon komoly faktor az az, hogy a dombvidékeken, tehát a lejtő területeken nagy egybefüggő szántott területeket alakítanak ki. Igazából az lenne a jó, hogy a dombvidékeken egyáltalán nem termesztenének szántóföldi növényeket, vagy hogyha termesztenek, akkor ezeket a rétegvonalakkal párhuzamosan futó viszonylag keskeny sávokban, amelyeket megakasztanak állandó gyepes sávokkal, és ezzel meg tudják azt akadályozni, hogy a hegyről lefolyó, leszivárgó víz az magával tudja vinni a talaj részecskéket. Nyilván szerintem mindenki látott már ilyen képeket, elsősorban Amerikában van divatja ennek a sávos művelésnek, ahol nem nagy szögletes táblákat alakítanak ki, hanem egymással párhuzamosan futó viszonylag keskeny sávokban vannak vetve a különböző növények, váltogatva az őszivetésű, a tavaszivetésű, a kapáskultúra, meg a gabonaféle, és ennek elsősorban az erózióvédelem az oka. Itt Közép-Európában ennek igazából nincsen hagyománya, de azt látjuk, hogy Amerikában, ahol a prérin kialakított szántóknak a nagy részét a 30-as, 20-as, 30-as éveknek a nagy szélviharai elhordták, és akkor az amerikai kormányzat és a mezőgazdasági szakigazgatás gyakorlatilag előírta a gazdálkodóknak azt, hogy erre a sávos művelésre át kell térni, és látszik ennek az eredménye. Tehát mindig nehéz egyébként a gazdálkodónak megérteni, amikor egy szabályzó változik, hogy az a szabályzó az miért változik, és nem könnyen azt mondjuk, hogy hülyeség, nincsen semmi értelme. Miközben egyébként valójában minden szabályzó mögött van egy, legalábbis az ilyen mezőgazdasági termelésre vonatkozó szabályzók mögött azért vannak nagyon logikus és a tudomány talaján álló megfontolások, és igazából az új mezőgazdasági támogatási rendszerben nagyon sok olyan elem van, amely kifejezetten talajvédelmi céllal került bele. Van benne olyan elem is, aminek mi se látjuk nagyon az értelmét, de hát mi arról tudunk beszélni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek kifejezetten jók, támogatandók, és javasoljuk.
És egyébként az ökológiai gazdálkodás a legjobb megoldás a talajvédelmére?
Az ökológiai gazdálkodás egy nagyon jó lehetőség a talajvédelmére, akkor, hogyha a gazdálkodó elfogadja, hogy az ökológiai gazdálkodás az nem csak a növényvédőszerek elhagyását jelenti. Ezzel a félreértéssel gyakran találkozunk, fogyasztóknál is és gazdálkodóknál is. Az ökológiai gazdálkodásnak az alapelve az az, hogy a talajtermékenységét több éves vetésforgóval és pillangós növényeknek a termesztésével kell fenntartani, és kifejezetten célja az, hogy a talajnak a termékenysége és a jó szerkezete az fennmaradjon. És ehhez Magyarországon az Európai Uniós rendeletet használjuk, amelyik az ökológiai gazdálkodás keretrendszerét megadja. Ebben ez az általános megfogalmazás található. Ennél szerintem többet kell mondani a magyarországi gazdálkodóknak, mert hogy azt látjuk, hogy minden tagállamban vagy régióban ettől függetlenül még orientálni kell a gazdálkodókat az ország jellegéből fakadóan, mondjuk Ausztriában rengeteg a gyep, nyilván egészen más vetésforgót használnak Finnországban, Svédországban és lent Görögországban, ezért nincsenek ennél konkrétabb szabályok. Ugye a közép-európai régióban, ott, ahol ennyire sok a szántó, ott azt gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha egy vetésforgóban kb. 20% legalább a talajépítő és vagy pillangós növényeknek az aránya, és nincsen 30%-nál több kapásnövény, tehát kukorica, napraforgó, szója tartozik ebbe a csoportba, és akkor a fennmaradó 50% az pedig őszi, meg tavaszi vetésű gabona lehet. Az a tapasztalatunk, hogyha a gazdaság beáll erre az arányra, tehát hogy legalább 20% a talajépítő növényeknek a részaránya, itt elsősorban a pillangós növények, az említett lucerna, a vörösere, más apró magú pillangós növények, ezeknek a fűvel alkotott keverékeit tartja a gazdálkodó, akkor évről évre, hogyha visszatérünk, akár 10-15-20 év távlatában is vannak ilyen gazdálkodók, akik már akár 30 éve ökológiai minősítéssel gazdálkodnak, az ő talajaiknak a szerkezete, a fizikai és a kémiai paraméterei és a talajagregátumoknak a stabilitása az többnyire jó. Hogyha csak elhagyja a növényvédőszereket, és nem termeszt elég talajépítő növényt a vetésforgójában, esetleg még elhagyja a szántást, de csak tárcsát használ, akkor nem ezt fogjuk nála látni. És éppen ezért azt mondjuk minden alkalommal, hogy nem elegendő csak a növényvédőszereknek az elhagyása, tudatosan kell használni azokat a gyakorlatokat, amelyek a talaj épülését, gazdagulását segítik, és oda kell figyelni, hogy milyen talajművelő eszközöket mikor használnak, mert hogy ezek használatának a minőség az alapjában véve meghatározza azt, hogy mi történik a talajjal a továbbiakban.
Mindezzel kapcsolatban kutatások is folynak, tehát a talajjal kapcsolatban több kutatás is folyik az Ömkinél.
Nem csak az Ömkinél, Magyarországon ennek nagy hagyománya van. Gödöllőn, ugye most a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez tartozik dr. Birkás Márta és az ő általa fölnevelt kutatók több évtizede foglalkoznak a talajművelésnek, a talajra gyakorolt hatásával. Ő a legkiemelkedőbb szakértője és a legelhivatottabb oktatója a forgatás csökkentésének. És látjuk azért, hogy az ő fórumain, vagy hogyha gazdálkodók közé meghívják, és egy adott időpontban, tavasszal vagy nyáron, kint egy valós üzemben az ottani talajt megvizsgálva mutatja be az összefüggéseket, és magyarázza el, hogy mi az, amit jól csináltak, és mi az, amit másképpen kellene csinálni egy adott helyszínen. Szóval azt látjuk, hogy nagyon sok gazdálkodói tapasztalatcseréről készülnek videós beszámolók, amik nagyon hasznosak, mert hogy meg tudják mutatni a különböző technológiáknak a pontos használatát, hogy milyen gépet, milyen beállításokkal, milyen technológiával, hogyan kell használni. Nagyon jó például a Hektár nevű YouTube csatornának és podcastnak az adásai és a videós felvételei, élménybeszámolói, mert ott olyan, mintha az ember ott lenne egy gazdálkodói tapasztalatcserén, és közvetlenül beszélgetne a gazdálkodóval, és azért ez nem egy könnyű folyamat, szerintem őszintén beszámolnak a problémákról és a kihívásokról is, de látható egyébként a fejlődés és a rendszerben lévő lehetőségek.
Tehát akkor itt ugye az lenne a legfontosabb dolog, hogy a gazdálkodók tájékozódjanak és elfogadják azokat a javaslatokat, amelyeket annak érdekében tesznek önök, hogy megőrizzük a talajt méghozzá egészséges formában. Mert ugye, hogyha a talajaink nem egészségesek, az ugye kiesést fog jelenteni majd az élelmiszertermelésben is, és ugye itt már régóta kongatják a szakemberek a harangot, hogy gond lesz, mert hogy egyrészt olyan ütemben használjuk a földeket, ugye takarmánynövénytermesztésre, állattenyésztésre, stb., hogy ez nem jó, ezen változtatni kell.
Igen, ezt azzal egészíteném ki, hogy az nem mindegy, hogy milyen jellegű állatokat tartunk, milyen jellegű takarmányt adunk nekik, hogy esetleg az állatok a legelőn vannak, és maguk legelik le ezt a takarmányt, vagy mindenképpen gépesítve be kell takarítani, és eléjük kell rakni. Szóval ez egy elég komplexen értékelendő rendszer, de azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ez globálisan az egyik legnagyobb probléma, a talajok állapotának a romlása, a biológiai sokféleség csökkenésén, és a nitrogén és a foszfor forgalomnak a kiegyensúlyozatlanságán túl.